Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
mama, hogy vigyelek komolyan, ha nem ismered még a szippappát se?
Aztán
Memo, már tegnap megmondtam, nem kellenek zenészek a háborúba.
Napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamám hoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. A húszosabbi melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
krokodilos dokumentumfilm.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
krokodilos dokumentumfilm
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Mindig azzal kezdődik, hogy 1000 gnú ott akar átkelni egy folyón, ahol az összafrikai krokodil válogatott tanyázik.
2.
Mindig van egy hülye gnú, aki először iszik, aztán visszafordulna, de a nagyon sok, szintén hülye gnú miatt nem tud, mert azok mögötte vannak.
3.
Miközben zajlanak az események, elgondolkodsz azon, hogy milyen hülyén néz ki ez a gnú nevű állat, és ki az Isten rakhatta össze ilyen bénán.
4.
A krokodilok elkapják a hülye gnút.
5.
Mivel a gnú nagyon hülyén van összerakva, tehát elő sokkal nagyobb, mint hátul, ezért a krokodilok elcseszik, és a gnú kimászik a vízből.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Etika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
Thank you.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a Paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
Remélem, szerintetek is fura, hogy a fény nem egy önmagában lévő valami, hanem az úgynevezett elektromágneses sugárzásnak csak egy fajtája. Szerintem ez nagyon fura. Pedig akármennyire is fura, tényleg ez van. Az elektromágneses sugárzás lényegében egy energiaáramlás, ami energiát és impulzusokat szállít, és ami fénysebességgel közlekedik. Ennek a sugárzásnak csak egy része a fény, amit látunk, de ezen kívül sok más, a szemünkkel nem látható elektromágneses sugárzás is létezik. Mondok egy párat. Van a rádióhullám, ami természetes módon is keletkezhet, de ha a rádióban szól a zene, az is ezen a rádióhullámon érkezik el az adótól a vevőig, azaz a rádióig. Van a mikrohullám, amivel például meg lehet melegíteni a levest. Van még az infravörös sugárzás, ami lehetővé teszi, hogy egy éjjellátó készülékkel a sötétben is lássunk. A következő elektromágneses sugárzás a fény, de erről már beszéltünk, ugye? Még van az ultraibolya sugárzás, amit például a nap is sugároz magából a látható fény mellett, és ezért kell bekennünk magunkat naptejjel nyáron a Balaton mellett, mert ha túl sokat kapunk belőle, az nem tesz jót a bőrünknek. Emellett létezik még a röntgen sugárzás, ami sok mindenre jó, például arra, hogy az orvosok átvilágítsák a testünket és megnézzék a belső szerveinket, anélkül, hogy össze-vissza vagdosnának. A sok röntgen sugárzás nagyon nem egészséges, de ha csak egy picit kapunk belőle egy vizsgálat során, az nem okoz semmi gondot. És van még a gamma sugárzás is, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda és mire jó, de az biztos, hogy van. És ez a sok sugárzás mind ugyanannak az egy elektromágneses sugárzásnak a különböző fajtája, csak más hullámhosszon működik. Ami önmagában is tiszta őrület, de mondok még egy elektromágneses sugárzást, amit az ember szintén képes érzékelni, csak nem a szemével, hanem a bőrével.
Wow!
Ez pedig a hő. Kézbetojás.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik sebességet.
Az emberiség fejlődés történetében mindig kifejlődtek olyan emberek, akik nem szívesen érintenek meg másokat, és fogdossák őket, hanem nem elkerülhetetlenül muszáj. A Zsebrádió kötelékében is dolgozik ilyen, nem nevezem meg. Ez a tulajdonság kifejlesztett egyfajta igényt, miszerint az ember, hogyha táncol, akkor ne kelljen már minden áron megfogni azt a másikat, akivel táncolnia kell, hát lehet, hogy csúnya, vagy izzadt, vagy szőrös a háta, vagy bármi. Úgyhogy valószínűleg ezen igény mentén kifejlesztettek egy olyan zenei műfajt, ahol ez az érintés elkerülhető. Ez lett a diszkó. És ha már van egy olyan tánc, ahol az ember rázhatja a testét és nem kell fogdosnia közben a másikat, akkor ez megérdemel egy saját zenei világot is. A mai ötödik zsebességben ikonikus diszkós lágereket hoztunk.
és villa olló nem, de minden más igen.
Helyzetjelentés az emberiségről. Kisdedkorom óta azt látom, hogy a vikingek szarvakkal ellátott sisakban tették le Európa alapjait.
Hujá!
Ugyan maguk sajátos módján, de letették.
A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
A bőkenő csak az, eljött a derék történelem formáló tett helyett. Mégis mindenki a hülye sisakra emlékszik.
Memo, már tegnap megmondtam, nem kellenek zenészek a háborúba.
Az első és egyetlen bizonyított úgynevezett viking sisakot egy Wagner nevű német úroperáiba tuningolta egy jelmezszervező. A négy opera 14 óra 50 percen keresztül a szokásos sztoriról szól. Kincs, hős, ármány, lények. Nem tartozik szorosan a hülyes isakhoz, de eredetileg a Wagner úr csak a Siegfried halála című operában gondolkodott, de mivel senki sem ismerte az urat, így a halála sem kavarta fel a közönséget. Ezért eléírt még 3 sztorit, hogy értsék. Ha valaki mégis akarna sisakos nőket nézni, idén is lesz Bayreuthban Wagner Fesztivál, de összesen 4000 jegyet adnak el, úgyhogy érdemes kapkodni.
Zsebrádió!
Jobb csörögni, mint ücsörögni.
Tagadhatatlan tény, hogy az egyik legnagyobb hatással a diszkó műfajára 3 ausztrál fiatalember volt, akik úgy énekelték az egész életpályájukat végig, mintha a stúdió felvétel előtt mind a 3-at nekifutásból olmos bakancsal jól tökörrúgták volna. Ugye mondanom sem kell, ők a Bee Gees, és igazán meghallgattam volna az ő életművüket normális hangon előadva. Jöjjön a Night Fever!
Tudtad, hogy a gyufaszó a gyújtófácska rövidített formája?
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1840. március 26-án született John Smith, angol régész, aki megtalálta és lefordította a Gilgames eposz hiányzó tábláját. Na ez egy igazán komoly, izgalmas gyerektörténet, figyeljetek! A mai Irak területén a Tigris és az Eufrates folyók mentén alakult ki az emberiség első igazi úgynevezett civilizációja. Ezt a helyet akkor Mezopotámiának hívták, és itt jött létre a Sumér birodalom, aminek az volt a lényege, hogy egy sikeres hadúr meghódította a körülötte levő területeket, ott békét, törvényeket teremtett, biztosította mindenkinek a szabad áthaladást és a járkálást, egyhorma szabályokat biztosított, mértékegységeket és a kultúrák szabad megismerését. Az ilyesmi azért jó, mert ti sem ismernétek a külföldi zenéket, a videójátékokat, sőt a tévéműsorokat, a meseősöket sem, ha nem lenne szabad a különböző népek kultúrájának megismerése és használata. Ebben a civilizációban akár egymástól távol élő népek is megismerhetik a többiek által megszerzett vagy megőrzött tudást, tudományt, de megismerhetik egymás énekeit, szokásait, ünnepeit, öltözködését, sőt, még az ételeiket is. Ha az Európai Unió például nem lenne egy szabad civilizáció, és nem lenne szabad a kultúrák közötti átjárás, akkor sosem ehetnénk pizzát, csak mindig no kedlit. Ebben a Mezopotámiában természetesen születtek olyan mesék, legendák, történetek, mint mindenhol máshol, és ennek az úgynevezett eposznak, ami a történetet jelenti, egy hiányzó, de rendkívül fontos feljegyzését találta meg ez a George Smith úr. De nem is akárhogy, abban az időben, amikor nálunk a 48-as forradalom zajlott, meg az utózöngéi Petőfi Sándorral, Kossuthtal, Angliában egy kicsit békésebb volt az élet, és a béke, mint már megbeszéltük, azt Mozart esetében is mindig azt jelenti, hogy az emberek nyitottak a kultúrára, az érdekességekre, a tudományra, saját magukra. Éppen ezért egy angol újság versenyt hirdetett, hogy pénzt ad annak, aki megtalálja és le is tudja fordítani a hiányzó Gilgamesről szóló kőtáblát. Ez a Gilgames egy helyi uralkodó vagy hős volt, kinek mi. És kőtáblára vésték a történeteit. Ezt találta meg ez a Smith úr, és ez a történet nem más, mint az özönvíz.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
tudja. Mi leszel, ha nagy leszel?
Révész. A révész a folyók bizonyos pontjain a két part közt rendszeresen közlekedő kisebb hajót, azaz a révet kezelő, irányító ember. Általában egy kifeszített kötél segítségével húzta át a hajót egyik oldalról a másikra. Ahol erre nem volt lehetőség, ott maradt az evezőlapát. Kisebb forgalmú révhelyeken általában egy személy végezte ezt a munkát. A forgalmasabb helyeken nagyobb hajókkal 2, 3, 4 révészt is alkalmaztak. A révészek munkájukat bérért végezték. Ezek nagy részét az utasok élelmiszerekben, tüzelőben, sóban, stb. Fizették, és csak kisebb részben készpénzben. Ebből arra lehet következtetni, hogy a révészeknek nemigen volt pénztárcájuk, inkább valami nagyobb zsákba, esetleg zöldséges rekeszbe gyűjtötték a jussukat. A bérhez rendszerint hozzátartozott a szabad halászat és a méhtartás is, tehát szabad idejükben halat foghattak, méhészkedhettek, ebből kifolyólag a piacon mézet és halakat árulhatott a feleségük, gyerekeik vagy bármelyik rokonuk. Így közben ők tudtak a munkájukra figyelni. A révészek régente télen sem pihentek, mivel ilyenkor a jeget kellett hízlalniuk, ami azt jelenti, hogy rendszeresen esténként vízzel locsolták a folyók jegét, amely így jobban összefagyott az éjszakai nagy hidegben, és egy összefüggő, vastag jégréteget képzett, amelyen biztonságosan lehetett átkelni. A révészek feladata volt a révlejárók vagy révvágások, révásások elkészítése, hogy könnyen megközelíthető legyen a csónakjuk az utasok számára, és az áradások után az iszaptól való tisztítást is ők maguk végezték. Korábban nem volt előre megírt menetrend, ha jött az átkelni vágyó, akkor átvitték, és addig várt a túloldalon a kolléga, amíg vissza nem ment egy másik utas, vagy nem integetett és kiabált valaki nagyon eszeveszetten, akinek sietős volt a dolga. A jó révész arról ismerszik meg, hogy nem válogat a fizetségben. Megy, amikor mennie kell, és csúcs szuper jéghidat tud télen készíteni.
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül, a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Aki keres, az talál.
Keres minket az Apple Podcast-en.
Talán, sőt biztos, hogy a szüleitek segítenek majd megkeresni az első mozifilmek őseit, amiben nem a filmek voltak viccesek, hanem a nézők. Az első mozifilmek rövidek voltak, és tulajdonképpen nem is filmek voltak, hanem csak izgalmas, mert úgy értem, akkor izgalmas filmfelvételek. Nem volt hangjuk, nem beszéltek benne, hiszen még nem volt hangos film. Fekete-fehérek voltak, és nagy figyelj, a mozivászon alatt ült egy pacák egy zongorával, és alá klimpírozta a filmet. Ezek akkor még nagyon meglepő és izgalmas dolgok voltak, de a legviccesebb az volt, amikor egy film arról szólt, hogy jön a vonat. Akkor ilyet még nem láttak, ezért annyira betojtak a filmvásznon szembe robogó vonattól, hogy hanyatt estek, és a székkel együtt visítva menekültek előle, mert azt hitték, hogy elüti őket. A filmvonat.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3, és...
Papa Ray, oh, Ray, oh, Papa Ray, oh.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Nyelvújítás. Vegyünk egy régi szót, mozgókép színház. Tartsuk meg az első szótagot, adjunk hozzá egy kedves i főnévképzőt. És tadám, mozi!
Azt mondanom sem kell, hogy nem volt könnyű dolga ennek az úrnak, mert egyrészt a kőtáblákra akkoriban ékírással írtak, ráadásul a kőtábla, amit megtalált, 384 darabra volt összetörve. Pont mindegy paza. Az mindannyian tudjuk, hogy a puzzle-t úgy a legkönnyebb összerakni, hogy először az egyenes széleit körbe rakjuk, tehát kívülről befelé haladunk, de ez egy több ezer éves kőtábla, egyáltalán nem színes, és egyáltalán nem egyenesek a szélei.
Zsolt látott már engem fasírtot enni, dacára annak, hogy vegetáriánus vagyok. De Zsolt tud titkot tartani.
Az özönvíz történetét mindenki ismeri, aki ismeri a Biblia történeteit. Az özönvíz arról szólt, hogy olyan, de olyan sok eső esik, hogy az egész föld víz alá kerül, de egy Noé nevű manus épít egy hatalmas bárkát, amiben minden állatból betesz egy párat, hogy túléljék az özönvizet, amikor eláll az eső.
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Még jó, hogy ez a Noé úr ennyire szerette az állatokat és remekül épített bárkát, mert ha nem csinálta volna, akkor most nem lenne húsvétkor se nyúl, se sonka. Megjegyzem, a tudósok persze mást mondanak erről az özönvízről, ők azt mondják, illetve nem ők, hanem egy Ballard nevű pacák, aki nagyon jó keres víz alatt dolgokat, mert ő találta meg például a Titanicot is. Szóval ez a Ballard azt mondja, hogy az özönvíz az nem más, mint hogy Helészpontosznál, azaz Konstantinápolynál, azaz a mai Isztambulnál átszakadt a földközi tengert gátló hegy, és egyszerűen befolyt a mélyebb területekre, így született a Fekete-tenger. Persze a régi emberek ezt simán tekinthetik özönvíznek, mert egyszer csak jött és jött és jött és jött a vasszer, plusz az eső. Lényeg, szerencse, hogy ott lakott a Noé és mázli, hogy a Gilgames írnoka meg leék írta.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Ékírás. Az ékírás a legkorábbi ismert írástípusok közé tartozó írásrendszer, időszámításunk előtt 3000 körül alakult ki a sumér nyelv leírására. Az ékírás megnevezés a karakterek felépítésére használt, egyenes vonalak jellegzetes alakjából ered. A sumérek írásrendszerét később több nyelv leírására is alkalmazták, ékírással írták többek között az akkádot, az elámit, a hettitát és a hurritát, valamint nagy hatással volt az óperzsa írás kialakulására is. Ez az írástípus a leghosszabb ideig használt írásrendszer, amely 3000 évig általános volt. Az ugariti ABC-n keresztül mind a görög, mind a latin ABC ősének tekinthető.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
Nem tudom, megfigyeltétek-e, de vannak országok, amikről soha nem esik szó. A külső Hebridákról többször beszélünk, mint Bulgáriáról, pedig itt van egy 750 kilométeres köpésre. A Hebridák meg valahol Skócia külsőn. És ott még föl kell szállni egy sárga távolságira. Aztán zötyögni, amíg csak lehet. Vajon mi van ebben a Bulgáriában, vagy mi nincs, ami miatt egy szó sem esik erről az országról? Pedig a főváros a Tirana, helyett Szófia, az ország gazdasági központja. És mégse tudunk róla egy kukkot sem. Láthatjátok, rajtam nem múlik, ha valakinek van egy benfentes infója Bulgáriáról, azonnal ossza meg a Zsebrádió szerkesztőségével.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.